5. A Galaston udvarát gyakorló terekre osztották. Némelyiket kő borította, másokat fű, homok vagy csúszós nyálka. A szürke kőből épült kolostor az udvarok közepén állt. 4 fal és egy vízesárok vette körül. A falakat később védelemre kevésbé alkalmas lágy arany homokkőből faragták. A nyugati falnál egy üvegház védelmében 30 különféle színű virág bimbózott. Rózsák. Az albino serbitár a saját rózsatöve előtt guggolt, szelleme egyé vált a virággal. 13 éve küszködött már a rózsával, jól megértette. Empátia, harmónia. Illatából csak serbitárnak adott. A tetvek összezsugorodtak és elpusztultak, amikor serbitár rájuk pillantott. A szirmok sejmes szépsége betöltötte az érzékeit. Fehér rózsa volt. Serbitár leült, lehunyta a szemét, szellemével a virágon belüli életáramlását figyelte. Teljes fegyverzetbe öltözött, ezüst láncinget, kardot, ezüst láncszemekkel díszített bőrnadrágot viselt, mellette vadonatúj ezüst sisak feküdt a földön, az ősök jelével az egyes számot vésték rá. Fehér haját befonta, zöld szeme a rózsazöldjét tükrözte vissza. A gondolkodó ember misztikus bölcsességét árasztotta sovány arca, magas járomcsontja. Elbúcsúzott, gyengéden megnyugtatta a pánikba esett növényt. Ismerték egymást, amióta az első levelét meghozta. És most megy meghalni. Egy mosolygó arc jelent meg a képzeletében, felismerte Árbedárkot.
Várunk rád,
lüktette az üzenet.
Jövök,
felelte. A nagy teremben megterítették az asztalt, minden tányér előtt egy kupa víz és sütemény állt. 30 páncélos ember várt a néma csendben, hogy serbitár helyet foglaljon az asztal fönn. Az albino fejet hajtott, Vintár az apát felé, aki most a jobbján ült. Csendben ettek, mindegyiküket a saját gondolatai foglalkoztatták, a 13 év tanulás betetőzésével járó érzelmeket elemezték. Serbitár megszólalt a rend rítusai szerint. Testvérek, a keresés véget ért. Mi, akik kerestünk, meg kell, hogy ragadjuk azt, amit kutattunk. Írnök jő Drozdelnokból, és arra kér, hogy halljunk meg. Mi a véleménye a szívnek? Minden szem a fekete szakállas Árbedárk felé fordult. A férfi ellazította az elméjét, hagyta, hogy a többiek érzelmei elárasszák, elemezte őket, majd egyetlen egységes, mindenki által elfogadott véleményt formázott meg. Megszólalt a hangja, mélyen zengett.
Drenan gyermekeit a kipusztulás veszélye fenyegeti. Úrrik egyesítette zászlója alatt a nadír törzseket. Országunkat az első támadás Drozdánoknál éri, Delnár grófja parancsot kapott, hogy tartson ki őszig. A Ballinnak idő kell, hogy összegyűjtsön és kiképezzen egy hadsereget. Világunk sorsának fordulópontjához érkeztünk. A szív azt mondja, keressük meg az igazságot Drozdánoknál.
Serbitár Menahemhez, egy sasorú, sötétbőrű férfihez fordult, akinek fekete, lófarokban hordott hajába ezüst szálak vegyültek.
Hogy látja a történteket a szem?
Ha elmegyünk, a város elesik.
Ha maradunk, a város elesik,
felelte Menahem.
A jelenlétünk csak az elkerülhetetlent odázza el. Ha a hírnök méltó rá, hogy az életünket kérje, menjünk!
Serbitár az apáthoz fordult.
Vintár? Mit mond a lélek?
Az öregebb férfi karcsú ujjaival belefésült kopaszodó hajába felállt és meghajolt serbitár felé.
Megkérnek bennünket, hogy egy másik nép fiait gyilkoljuk.
Szólt, a hangja lágyan, szomorúan csengett.
Nem azért, mert gonoszak. Csak ezért, mert a vezetőik ugyanazt teszik, amit a drenaiak tettek 600 évvel ezelőtt. A tenger és a hegyek között állunk. A tenger a hegyeknek csapódik, és mi meghalunk. Ha a hegy ellenáll a víznek, lehetővé teszi, hogy összeroppanjunk. Meghalunk. A fegyverforgatás mesterei vagyunk, a tökéletes halált keressük, a tökéletes élet ellentéteként. Igaz, hogy a nadír veszedelem nem új jelenség a történelemben, de cselekedeteik elmondhatatlan kínokat fognak okozni a drenai népnek. Elmondhatjuk, hogyha az embereket védjük, a rend értékeit képviseljük. Az, hogy a védelmünk nem elégséges, nem ok a csata elkerülésére.
Az indok kell tiszta legyen, nem a végkifejlet. Sajnos a 30-aknak Drozdelnokba kell lovagolni.
Legyen, mondta Serbitár. Megegyeztünk.
Én is egyetértek. A világ kitaszítottjaként érkeztünk ide a templomba. Elűztek és féltek bennünket, mi vagyunk a végső ellentmondás. Testünk élő fegyverré válik, hogy lelkünket a békevágy töltse ki. Harcos papok vagyunk, ilyet az ősök nem ismertek. Szívünket nem tölti el öröm, amikor az ellenséget elpusztítjuk, mert szeretjük az életet minden formában. Amikor meghalunk, lelkünk ledobja a világláncait. A kis szerű gyűlölet, féltékenység, intrikák mind mögöttünk maradnak, amikor elérjük a forrást. A lélek azt mondja, megyünk.
A felhőtlen éjszakában jól látszott a majdnem teli hold, ami a fák sápadt árnyait Rek tábortüze köré vonta. Egy szerencsétlen nyúl feküdt a parázson, agyakba göngyölve. Virel visszaérkezett a forrástól, mezítelen testét Rek egyik felesleges ingébe törölte.
Ha tudnád, hogy mennyit fizettem érte, szólalt meg Rek, amikor a lány leült egy körre a tűz mellé.
A teste aranyfényben fürdött, ahogy a tűz vörösen körbe táncolta. Jó célra használtam, felelte Virel. Mikor lesz kész a vacsora?
Nem sokára. Tüdőgyulladást kapsz ebben az időben mezítelenül. A vérem már attól is jéggé fagy, ha rád nézek.
Különös. Reggel még azt mondtad, hogy felforra véred, ha rám nézel.
Ez egy meleg szobában történt ágy mellett. Sohasem voltam híve a hóban szerelmeskedésnek. Na tessék, megmelegítettem egy takarót.
A kislány koromban, kezdte a lány és maga köré tekerte a takarót, egy szál tunikában és szandálban futott a mérföldeket télen. Megedzett, és nagyon hideg volt.
Ha ilyen kemény vagy, miért kékültél el, mielőtt megtaláltuk a kunyhót?
Rek mosolya elsimította a szavaiban rejlő gúnyt. A páncél. Túl sok acél, túl kevés gyapjú. Különben is, ha elő lovagoltam volna, nem unatkozom annyira, hogy elaludjak. Mikor sül már meg az a nyúl? Farkaséhes vagyok.
Hamarosan, azt hiszem...
Sütöttél már így nyulat? Kérdezte a lány.
Nem, de így kell láttam, hogy csinálják. A szőre lejön az agyaggal együtt. Semmiség.
Virájét nem győzték meg Rek szavai. Időtlen időkig üldöztem ezt a sovány vadat. Kedvtelve emlékezett a vesszőre, amit 40 lépésről egyenesen a szívébe küldött. Nem rossz az íjad, bár egy kicsit könnyű. Régi lovassági íj, ugye? Delnokban is találsz ilyeneket. A mai íjak acélból készülnek, messzebbre lőnek és erősebbek. Éhes vagyok.
A türelem jót tesz az étvágyadnak, nevetett Rek.
Ajánlom, hogy ne roncsd el a nyulat. Nem szívesen öltem meg, de ha megesszük, legalább volt értelme.
Nem tudom, mit szólna a nyuszi ehhez az érveléshez, jegyezte meg Rek.
Tudnak érvelni?
Nem tudom. Nem szó szerint értettem.
Akkor miért mondtad? Különös ember vagy.
Absztrakt gondolkodás.
Neked nincsenek ilyesféle gondolataid?
Soha nem szeretted volna tudni, honnan tudja a virág, mikor kell nőnie? Hogyan találja meg a pisztráng az utat?
Nem. Kész a nyúl?
Mire gondolsz, amikor nem azon jár az eszed, hogy öld meg az embereket?
Éterre, felelt a lány. Mi van a nyúllal?
Rek kikatorta az agyaglabdát egy bottal a tűzből, nézte, hogy elolvadt körülötte a hó.
És most mi a teendő? Kérdezte a lány.
Rek nem figyelt rá, felkapott egy öklömnyi sziklát, hozzávágta az agyakhoz, ami szétnyílt, és előbukkant egy félig nyúzott, félig sült nyúl.
Jól néz ki, mondta a lány. És most?
A férfi megbögdöste a húst egy bottal. Meg tudnád enni?
Persze. Ide adnád a késedet? Melyik darabot kéred?
Maradt még egy kis zappogácsem. Az jó lesz nekem. Öltöz már fel!
Egy szikla tövében táboroztak, a mélyedés a sziklában nem volt elég nagy ahhoz, hogy barlang legyen, de megvédte őket a legvadabb széltől. Reka az appogácsáját rákcsálta, és elnézte, hogy a lány falatozott. Nem találta étvágygerjesztő látványnak. Virá a maradékot a fák közé hajította. Jó lesz a ragadozóknak, mondta. Nem is vagy rossz szakács.
Örülök, hogy íz lett, felelte Rek.
Nem vagy nagy erdőjáró, igaz?
Hát elboldogulok.
Még csak ki sem tudtad belezni. Elzöldültél, amikor megláttad a belsejét.
Rek a nyúl után dobta az apogácsát.
A ragadozóknak kell egy kis desszert is, mondta. Virel boldogan nevetett.
Csodálatos vagy, Rek. Nem hasonlítasz egyetlen más férfire sem.
Nem hiszem, hogy kíváncsi vagyok a folytatásra, mondta Rek. Miért nem fekszel le aludni?
Nem. Figyelj, komolyan beszélek. Világ életemben szerettem volna megtalálni az igazit, aki magas, kedves, erős, megértő. Aki szeret. Nem hittem, hogy létezik. A legtöbb férfi, akit ismerek, katona. Mogorvák, egyenesek, mint a lándzsa, és romantikusak, mint egy bika. Ismertem költőket, gyengédeket, kedves beszédőeket. A katonák között a költőkre vágytam, a költők között a katonákra. Már kezdtem azt hinni, hogy a férfi, akire vágyom, nem létezik. Érted?
Egész életedben egy olyan férfira vártál, aki nem tud nyulat sütni? Hát persze, hogy értem.
Tényleg? Kérdezte lágyon a lány.
Tényleg. De azért magyarázd el.
Te vagy, akire vártam, felelte a lány és elpirult. Az én gyáva hősöm, a szerelmem.
Tudtam, hogy valami olyat mondasz, amit nem fogok szeretni.
Vire ágakat rakott a tűzre, Rek kinyújtotta a kezét.
Gyere, ülj mellém, hívta. Itt melegebb van.
Megosztom veled a takarómat, mondta a lány, Rek karjaiba bújt, a fejét a vállára hajtotta. Nem baj, ha gyáva hősnek hívlak?
Hívja, hogy akarsz, felelte. De legyél örökké mellettem.
Örökké?
A lángok imbolyogtak a szélben, Rek megborzongott.
Nekünk nem tart sokáig az örökké, igaz? Addig tart az időnk, amíg Drozdelnok elesik. Különben is rámunnál és elküldenél.
Soha, tiltakozott a lány.
Soha, örökké.
Korábban nem törtem a fejem ilyen szavakon. Miért nem találkoztunk 10 évvel ezelőtt? Akkor lett volna valami értelme.
Kétlem, akkor még csak 9 éves múltam.
Nem szó szerint értettem, képletesen.
Apám írt Drusznak, mondta a lány. A levél és a küldetés tartja életben.
Drusz? Még ha él is, ős öreg már. Ennek semmi értelme. Skeln 15 éve történt, és már akkor is öreg volt. Ágyban cipelik be a várba.
Lehet, de az apám számít rá. Csodálta. Hiszi, hogy legyőzhetetlen.
Halhatatlan.
Egyszer azt mondta róla, hogy ő korunk legnagyobb harcosa. Azt mondta, hogy Skelnél Drusz győzött, ő és a többiek csak a létszám kedvéért voltak ott. Mindig ezt mesélte, amikor kicsi voltam. Ott ültünk a tűznél, és kenyeret sütöttünk. Skelnről mesélt. Régi szép napok.
Elhallgatott, a parázsra merett.
Meséld el, kérte Rek, és közelebb húzta a lányt, hátra simította az arcába hullott haját.
Te is ismered? Skelnről mindenki tud.
Igaz, de csak a színdarabokból és a dalnokoktól.
Mondd el, mit tudsz, és én kiegészítem a részleteket.
Jó. Néhány száz drenai harcos tartotta csak az átjárót, a hadsereg többi része messze járt. A ventriai királytól féltek, tudták, hogy megindult ellenük, de azt nem, hogy hol fog támadni. Skelnél érte az országot a támadás, túlerőben voltak, 50-1, de Drusszék kitartottak, amíg az erősítés megérkezett. Ennyi.
Nem egészen, mondta Virá. Gorben elit hadtestét halhatatlanoknak hívták, mert senki nem győzte le őket. Drusznak sikerült.
Hogyan? Mondta Rek. Egy ember nem győzhet le egy sereget. Ez a trubadúroknak való ostobaság.
Nem, hallgass meg. Az apám azt mondta, hogy az utolsó napon, amikor a halhatatlanokat bevetették, a drenai védelmi vonal kezdett összeomlani. Apám egész életében katona volt, érti a csatákat, a bátorság és a pánik közötti keskeny határmesdjét. A drenaik majdnem összeomlottak. Amikor azonban kezdték feladni, Drusz felordított, neki indult és vágta az ellenséget. A ventriaiak meghátráltak. Akik a legközelebb álltak hozzá, megfordultak és menekültek. A pánik gyorsan terjedt, hamarosan az egész támadó vonal összeesett. Drusz megfordította a csata sorsát. Apám szerint olyan volt, mint egy óriás, ember feletti. Mint a háború istene.
Ez akkor volt, mondta Rek. Nem hiszem, hogy egy fogadlan vénség sokat érne ma. Senki sem győzheti le az öregséget.
Egyetértek.
De tudod-e, hogy milyen jót tenne a közhangulatnak, ha Drusz eljönne? Az emberek sereg lennének a zászlója alá. A legendás Drusz, részesülhetsz a halhatatlanságából.
Találkoztál vele valaha? Kérdezterek.
Nem. Az apám soha nem mondta el, de valami történt közöttük. Drusz soha nem látogatott el Drosdelnokba. Az anyám miatt, azt hiszem.
Nem szerette őt?
Nem tudom. Inkább valami történt Drusz barátjával. Azt hiszem, Szíbennek hívták.
Mi történt vele?
Meghalt Skellnél. Drusz legjobb barátja volt. Csak ennyit tudok.
Rek érezte, hogy a lány hazudik, de hagyta. Régi ügy nem számít. Akár csak Drusz.
Az öreg összegyűrte a levelet, és hagyta, hogy a földre hújon. Nem akkora bántotta Druszt. Élvezte a 60 év alatt megszerzett bölcsességet, a tudást, a megszolgált tiszteletet. De az idő fizikai károkat okozott. A vállai még szélesen terpeszkedtek hordónyi melkasa felett, de az izmok már nem feszültek, hátát vonalak barázdálták. A dereka is megvastagodott az elmúlt télen. Szinte egy éjszaka alatt ősszálakkal tarkított, fekete szakállakkal tarkított ősszakáll lett. Éles szeme azonban, amely saját képét figyelt az ezüst tükörben, nem tompult. Tekintete seregekben keltett rémületet, hősi ellenfelek tettek egy lépést hátra, szégyenkezve. Felgyújtotta az emberek képzeletét, akiknek hősre volt szükségük. A legendás Drusz. A legyőzhetetlen, a csata bárdura. Életének legendáját gyerekek hallgatták mindenfelé, nagyrészt valóban legenda volt. Drusz a hős, halhatatlan, istenszerű. Győzelmeivel gazdag palotát, tucatnyi szolgálólányt érdemelt ki. 15 évvel ezelőtt, a Skellni csata után, a Ballin drágaságokkal árasztotta el. Drusz mégis visszatért a Szida hegységbe, a felhőkkel határos, magányos vidékre. A fenyők és a havasi leopárdok között visszatért a fészkébe, hogy belekóstoljon ismét a magányba. Itt temette el a feleségét 30 év után. Itt akart meghalni, bár tudta, hogy nincs, aki eltemesse. Az elmúlt 15 évben sem lustálkodott. Földes urak csapatait vezette, vándorolt. Tavaly télen tért vissza végleg elmélkedni és meghalni. Tudta, hogy 60 éves korában jön el a vég, már azelőtt tudta, hogy a látnok megjósolta. El tudta képzelni magát 60 évesen, de öregebben soha. Valahányszor a 61. évére gondolt, csak sötétséggel találkozott. Köcsörtös keze megfeszült a fakupa körül, a szájához emelte az italt. 5 évvel ezelőtt ő maga érlelte az erős bort. Jót tettek neki az évek. Nem úgy, mint a tulajdonosának. A bor elfogyott, ő marad, még egy ideig. Az alig bebútorozott házikóban a meleg kezdett elviselhetetlenné válni, a kora tavaszi napfény átmelegítette a tetőt. Lassan levette az egész télen hordott birkabőr bundát és a lószőr mellényt. Erőteljes, forradásokkal borított teste meghazudtolt a korát. Elnézegette a sebeit, tisztán emlékezett a férfiakra, akik kardjukkal megsebezték férfiakra, akik soha nem öregszenek meg, mint ő, akik életük virágjában hullottak el a bárgyának csapásai alatt. Kék szeme az ajtó melletti falra pillantott. Ott lógott Snaga, a régiek nyelvén a küldő. Karcsú, fekete acél, régi ezüst rúnákkal díszítve, kétélű fegyver dalolt, amikor lecsapott. Még most is hallotta az édes énekét. Még egyszer utoljára, testvér, hívta. Még egy véres nap, mielőtt bealkonyul. Gondolatai visszatértek Delnár levelére. A levél nem az embernek szólt, hanem az emlékének. Drusz feltápászkodott a faszékből, szitkozódott, mert ízületei megroppantak. A nap lement, suttogta bárnak. Már csak a halál vár. A türelmes gazember. Kisétált a kunyhóból, a távoli hegyek felé nézett, amelyek kicsinyítve tükröződtek vissza a szemében. Büszke, erős, kortalan, hófötte csúcsai ellenálltak a tavaszi napnak, ami meg akarta tagadni tőlük a szűz havat. Drusz fürdött a vad ragyogásban, mélyen beszívta a hideg levegőt, kóstolgatta az életet, mintha utoljára tenné. Hol vagy, halál? Kérdezte. Hol rejtőzöl egy ilyen szép napon? A visszhang körbefutott a völgyben.
Halál! Halál, halál! Napon, napon, napon!
Drusz vagyok! Kiállok ellened!
Árnyék hullott Druszra, a nap elhalt fent a mennyben. A hegyek ködbe burkolóztak. Fájdalom hasított a melkasába, lélekbe vágó, és majdnem elesett.
Büszke halandó!
Sziszegte egy hang a kín függönyén keresztül.
Én sohasem kerestelek téged. Te üldöztél a hosszú magányos évek alatt. Maradj a hegyekben, és kapsz tőlem 200 évet.
Az izmaid összeesnek, szenilitás üli majd meg az agyad.
Akkor jövök csak öreg, ha könyöröksz érte. Vagy akarsz még egyet vadászni? Ha akarsz, öreg harcos, megtalálsz. Drossz Delnok falainál várlak.
A fájdalom megszűnt. Megtántorodott, égő tüdejébe balzsamos levegőt szívott és felnézett. Madarak énekeltek a fenyőkágán, egyetlen felhőt nem látott az égen, és a hegyek is olyan büszkén és egyenesen álltak, mint mindig. Drossz visszanézett a házba, egy tölgyfa ládához lépett, amit tél kezdetén zárt be. A kulcs valahol a völgy alján feküdt. A zár fölé tette hatalmas kezét, és lassan nyomni kezdte. Megfeszültek az izmai, nyakán és vállán kidagadtak az erek. A fém felnyögött, alakja megváltozott, és vége. Drusz eldobta a lakatot, és kinyitotta a ládát. Fekete bőrzeke feküdt a ládában, a vállán acélberakás, és egy fekete, fejre simuló sapka, amit két ezüst koponya között egy ezüst bár díszített. Megtalálta a hosszú fekete kesztyűket is. Gyorsan felöltözött, utoljára hagyta a fekete bőrcsizmát, amit személyesen Abballintól kapott évekkel ezelőtt. Végül Snagaért nyúlt, aki szinte ugrott a várakozó kezekbe.
Még egyszer, lélektestvér, szólt a fegyverhez. Mielőtt bealkonyul.
Cserbitár Vintár mellől figyelte a teraszról, ahogy a két lovas egyre közelebb ér a kolostor északi kapujához. A fű itt-ott kikandikált a hó alól, langyos tavaszi szél érkezett keletről.
Nem a szerelmesek ideje, mondta Cserbitár hangosan.
A szerelemnek mindig itt van az ideje, fiam.
Leginkább háború idején, felelte Vintár.
Behatoltál a férfi agyába?
Megem, különös ember. Szíve szerint romantikus, a tapasztalata cinizmusra tanította, szükségből hős.
Milyen próba aláveti Menahem a hírnököt?
A félelem próbája alá. Rek kellemesen érezte magát. Friss tavaszi levegőt szívott be, az enyhe nyugati szél az utóbbi évek legzordabb telének a végét ígérte. Mellette lovagolt a lány, akit szeretett, az ég kéken és tisztán ragyogott. Milyen szép nap az élethez, mondta. Mi a különös a mai napban? Kérdezte Virál. Csodálatos, nem érzed? Az ég, a szél, az olvadó hó.
Valaki elénk jön. Harcosnak nézem.
A lovas közeledett, majd leszállt a nyerekből. Arcát takaró fekete ezüst sisakját lósörény díszítette. Rek és Virál is leszálltak a lóról.
Jó reggelt, szólalt meg Rek.
A harcos nem vett tudomást róla, a sisak résén keresztül látszott, hogy sötét szemei Viráját figyelik.
Te vagy a hírnök? Kérdezte.
Én.
Vintár apáttal szeretnék beszélni.
Előbb engem kell legyőznöd, mondta a férfi, hátrébb lépett és kihúzta hosszú ezüst pengéjét. Egy pillanat, szólt közberek. Mi ez? Általában nem kell megküzdeni azért, hogy valaki bejusson egy kolostorba.
A férfi továbbra sem figyelt rá, és Virel is előhúzta a rapírját.
Hagyd abba, parancsolt Rek. Ez őrültség.
Maradj ki belőle, Rek, mondta Virel. Felszeretelem ezt az ezüst darazsat.
Nem, ragadta meg a lány karját. A rapír nem ér semmit a páncél ellen. Különben sincs semmi értelme az egésznek. Nem azért vagy itt, hogy harcolj. Mindössze egy üzenetet kell átadnod. Itt valami tévedés van. Várj!
Rek a harcos felé sétált, szeme felmérte a lehetséges gyenge pontokat a páncélon. Az ezüstös acélból készült ing felett mellvértet viselt a férfi,
A nyakát ezüst pánt védte. A szűk bőr nadrágjába ezüst gyűrűket vartak, a lábszár védője erős bőrből készült. A férfi csak a térdén, kezén és állán tűnt sebezhetőnek. Megmondanád, mi történik? Kérdezterek. Szerintem rossz hírnököt állítottál meg. Mi az apáthoz jöttünk.
Készen állsz, asszony? Kérdezte Menahem.
Igen, felelte Virá, kardja körívet írt le a levegőben, ahogy a lány bemelegített. Rek kardja megvillant a kezében.
Véd magad! Kiáltotta.
Ne, Rek, ő az enyém! Kiabált Virá. Nem kell harcolnod, értem. Lép félre!
Utánam a tiéd lehet, válaszolta Rek.
Menahemre figyelt.
Na gyere, lássuk, harcolsz-e olyan szépen, ahogy öltözöl.
Menahem sötét szemei az előtte álló férfi felé fordultak. Rek gyomra görcsbe rándult. Ez a halál. Végleges, hideg halál, férgekkel a szemgödörben. Megfogta a pánik, a lábai remegni kezdtek. Ismét gyerek volt, akit bezártak egy sötét szobába, és tudta, hogy démonok rejtőznek az árnyékban. Émelyegni kezdett. Futni szeretett volna, futnia kellett volna. Ehelyett felüvöltött és támadásba lendült, pengéje sziszenve szállt a fekete ezüst sisak felé. Menahem meghökkent, sietve hárított, de a második csapás csak nem megölte. Hátra lépett, kétségbe esetten szerette volna visszanyerni a kezdeményezést, de Rek vad támadása kibillentett az egyensúlyából. Hárított, körözni szeretett volna. Virál döbben csendben nézte, amint Rek szemkápráztató támadása folytatódott. A reggeli fényben villogott a két férfi kardja, ügyességük elképesztette a lányt. Virál büszkén figyelte Reket. Szerette volna hangosan biztatni, de ellenállt a kísértésnek. Tudta, hogy a legkisebb figyelem elterelés is végzetes lehet. Segítsetek! Lüktetett Menahem Serbitár felé. E különben meg kell ölnöm. A torkától egy ujjnyi távolságra hárított egy vágást. Ha tudom, tette hozzá. Hogyan állíthatjuk meg? Kérdezte Serbitár Vintártól. Ez az ember megveszett. Ha nem tudom megérinteni az agyát. Hamarosan megöli Menahemet.
A lány, mondta Vintár. Csatlakozz hozzám!
Virál megborzongott, látta, hogy Rek ereje egyre nő. Megszállott. Az apjától hallott róluk, de soha nem gondolta volna, hogy Rek is közéjük tartozik. Őrült gyilkosok voltak, akik harc közben elveszítették a félelem és az észszerű gondolkodás képességét, a leghalálosabb ellenfelekké váltak. Minden kardforgató a támadás és a védekezés között egyensúlyoz, mert hiába a vágy a győzelemre, éppen akkor a vágy, hogy ne veszítsen. A veszettek nem ismerik a félelmet. Állandóan támadnak, és még ha elbuknak is, magukkal viszik ellenfelüket a halálba. Egy erőteljes gondolat bukkant fel az agyában, hirtelen ráébredt, hogy a harcos nem akarja megölni Reket. A küzdelem csak próba.
Tedd el a fegyveredet, sikoltotta. Hagyd abba!
A két férfi tovább küzdött.
Rek, hallgass rám, kiáltotta. Ez csak egy próba. Nem akar megölni.
Hangja, mintha óriási távolságról ért volna el Rek füléhez, áthatolt a férfit körülvevő vörösködön. Hátra lépett, inkább megérezte, mint meglátta a másik férfi megkönnyebbülését. Vett egy mély lélegzetet, ellazult, keze lába remegett.
Beléptél az elmémbe, vádolta meg a másikat, hidegen a szemébe nézve. Ha még egyszer megteszed, megöllek. Megértettél?
Értem, felelte Menahem lágyan.
Hangja tompán szólt a sisak alól. Reknek csak a második kísérletre sikerült a helyére tennie a kardját, majd Virál felé fordult, aki furcsán nézett rá.
Ez nem én voltam, mondta. Ne nézz így, Virál!
Ó, Rek, sajnálom, mondta a lány könnyes szemmel. Annyira sajnálom. Újfajta félelem csapta meg Rek szívét, amikor látta a lányt elfordulni.
Ne adj el, mondta.
Csak ritkán történik meg, de ellened soha nem fordulnék. Soha, hidd el!
Virá átkarolta a nyakát.
Elhagyni téged? Miről beszélsz? Nekem ez nem számít, te bolond. Én csak téged sajnálok. Ó, Rek, olyan szamár vagy. Nem egy szolgáló lány vagyok, aki visít, ha patkányt lát. Férfiak mellett nőttem fel. Katonák, harcosok mellett. Gondolod, hogy ilyesmiért el tudnálak hagyni?
Tudom kontrollálni, mondta Rek, és szorosan átölelte a lányt.
Ahová megyünk? Ott nem kell, felelte a lány.
Cserbitár otthagyta az erkély korlátját, és forrásvizet töltött magának egy kőkorsóból. Hogy csinálta? Pintár leült egy bőrszékbe.
A bátorság forrása sok mindenből táplálkozik benne, nagy részét nem is sejtjük. Amikor Menahem félelmet sugárzott felé, erőszakkal válaszolt. Menahem ezt nem értette meg, hogy ez a férfi a félelemtől fél a legjobban. Felfigyeltél a gyerekkori emlékképre Menahem behatolása alatt?
Az alagutakra gondolsz?
Igen. Mi a véleményed egy olyan gyerekről, aki fél a sötétben, és mégis a sötét alagutakat keresi?
Úgy próbálta meg legyőzni a félelmét, hogy szembenézett vele, felelte Cserbitár.
Ma is ezt teszi. Ezért halt meg majdnem Menahem.
Hasznos lesz Drozdánokban, mosolygott Cserbitár.
Hasznosabb, mint gondolod, mondta Vintár. Sokkal hasznosabb.
Igen, mondta Cserbitár Reknek, amikor a belső udvarra néző tölgyfaborítású dolgozószobában ültek. Igen, tudunk olvasni a gondolatotokban, de biztosíthatlak, többé nem próbálkozunk sem veled, sem a társaddal.
Miért tettétek? Kérdezte Rek.
Menahem a 30-ak szeme. Meg kellett bizonyosodnia, hogy méltók vagytok a... szolgálatunkra. Arra kértek, hogy harcoljunk veletek, elemezzük az ellenség taktikáját. Használjuk fel az erőnket egy vár érdekében, ami nekünk nem jelent semmit. A hírnöknek méltónak kell bizonyulnia.
De én nem a hírnök vagyok, csak a társa.
Meglátjuk. Mióta tudsz a problémádról?
Rek az ablak és a mögötte látható erkély felé fordította a tekintetét. Egy pacsirta szállt a korlátra, megélesítette a csőrét a kövön, majd elrepült. Könnyű felhők formálódtak az ég tiszta kékében.
Csak kétszer történt meg. Mind a kétszer a Satulik elleni háborúban. Először, amikor egy hajnali rajtaütés után bekerítettek minket, másodszor pedig egy fűszerkaravánt őriztem.
Előfordul a harcosok között, mondta Cserbitár.
A félelem ajándéka.
Mindkét alkalommal megmentette az életemet, de akkor is megrémiszt.
Olyan, mintha valaki átvenné az uralmat a testem és a lelkem felett.
Nem ez történik, biztosíthatlak.
Ne féljön magadtól, Rek!
Szólíthatlak Reknek?
Természetesen. Nem szeretnék túlságosan bizalmaskodó lenni, becenév, nem?
Regnak, rövidítve.
A nevelőapám Horeb hívott így gyerekkoromban. Soha nem szerettem a durva játékokat, soha nem akartam felkutatni semmit, és elkerültem a magas fákat. Nem voltam vakmerő.
A név rajtam ragadt.
Gondolod, hogy jól érzed majd magad Drozdánokban? Kérdezte Cserbitár.
Rek elmosolyodott.
Arra vagy kíváncsi, nem száll le innamba a bátorság?
Őszintén szólva?
Igen. Nem tudom. Te biztos vagy magadban?
Apró mosoly futott át a sápadt, szintelen arcon, ahogy az albínó megfontolta a választ.
Karcsú ujjai az asztalon doboltak.
Jó kérdés.
Igen, biztos vagyok. Az én félelmemnek semmi köze a halálhoz.
Olvastál a gondolataimban, mondta Rek.
Mondd meg te, ha nincs merszem.
Komolyan kérlek.
Nem tudom, hogy végig tudok-e harcolni egy hosszú ostromot. Bátrabb férfiak is összeomlottak már ilyen körülmények között.
Nem tudom megmondani, hogy kitartasz-e, vagy kudarcot vallasz, jött a válasz.
Mindkettőre képes vagy.
Fele inkább arra maradnál-e, ha Virae elesne?
Nem, vágta rá Rek.
Felnyergelnék egy gyors lovat, és eltűnnék.
Engem nem érdekel Drozdánok.
A drenai birodalom sem.
A birodalomnak vége, mondta Cserbitár.
A csillaga leáldozott.
Úgy gondolod hát, hogy Dánok elesik?
Előbb vagy utóbb.
Olyan messze még nem látok a jövőbe.
A kötfátyol útja különös.
Gyakran mutat eseményeket, amik bekövetkeznek, de még gyakrabban olyanokat, amelyek soha nem jönnek el.
Az út csalóka, csak az igaz misztikus járhatja biztonsággal az ösvényt.
A kötfátyol útja? Kérdezte Rek.
Sajnálom, honnan is tudhatnád?
egy másik sík útja, egy negyedik dimenzió. A lélek útja, mintha álmodna. Csak éppen irányítani tudod az álmodat, és azt láthatod, amit szeretnél. Nehéz szavakba önteni egy laikus számára. Azt akarod mondani, hogy a lelked elhagyja a testedet? Kérdeztelek. Ó, ez a könnyebbik része. Láttunk benneteket is az erdőben. Segítettünk, befolyásultuk a bárdos embert, Grussint.
Rávettétek, hogy ölje meg Reinhardot?
Nem, nincs akkora hatalmunk. Csak meglöktük abba az irányba, amit amúgy is fontolgatott.
Attól tartok, kényelmetlen számomra, hogy ilyen hatalommal bírtok, mondta Rek, és elkerült az albinó tekintetét.
Serbitár felnevetett, a szeme csillogott.
Ha-ha, Rek, barátom, én megtartom a szavamat. Megígértem, hogy soha nem használom a képességemet arra, hogy olvassak a gondolataidban, és nem is fogom. Egyikünk sem. Gondolod, hogy szerzetesek lennénk, elvonulnánk a világtól, ha ártani akarnánk? Én egy herceg fia vagyok, de király lehetnék, vagy császár. Úrriknál is hatalmasabb. Ne tarts tőlünk. Közös kaland vár ránk. Értsük meg egymást. Ennél is több. Legyünk barátok.
Miért?
Mert egy olyan pillanaton fogunk osztozni, ami csak egyszer jön el az ember életében, válaszolta Serbitár. Együtt halunk meg.
Á, csak a magad nevében beszélj, mondta Rek.
Nem hiszem, hogy Drozdelnokba menni pusztán az öngyilkosság egy körülményes formája. Egy csata vár ránk, nem több, nem kevesebb.
Egy falat meg lehet védeni. Egy kisebb erő feltarthat egy nagyobbat. A történelemben számtalan példát találunk, lásd a Skelni csatát.
Igaz, felelte Serbitár, de azért emlékeznek rájuk, mert ezek a kivételek.
Nézzünk szembe a tényekkel. Az erődöt a szükséges katonaság harmada védi. A morál alacsony.
Úrriknak több mint 500 000 ember áll a rendelkezésére, akik mind hajlandóak, sőt, boldogan hajlandóak meghalni érte.
Fegyvermester vagyok, értek a háborúhoz.
Drozdelnok el fog esni.
Ne reménykedj másban.
Akkor miért jöttök velünk? Mit nyertek?
Meghalunk, felelte Serbitár.
És élni fogunk.
Hát most hagyjuk ezt a témát. Nem akarlak elkeseríteni. Ha lenne értelme, bíztatnálak, de az én haditervem csak az elkerülhetetlen elodázását célozza. Így szolgálhatom az ügyet.
Remélem, megtartod magadnak a véleményedet, mondta Rek.
Vére hiszi, hogy kitarthatunk.
És tudok annyit a háborúskodásról és a morálról, hogy ha a haditervedet megismerik, mindenki elmenekül, és így az első nap elbukunk.
Nem vagyok bolond, Rek. Ezt csak neked mondtam el, mert tudnod kell. A tanácsadód leszek Delnokban, és szükséged lesz az igazságra. Nem lesz semmi közöm a katonákhoz, sem nekem, sem a harmincaknak.
Az emberek amúgy is elkerülnek bennünket, ha kiderül, kik vagyunk.
Lehet, de mit értesz az alatt, hogy az én tanácsadom?
Delnár gróf, a parancsnok, nekem még tiszti rangom sincs.
Nem vagyok úgy, hogy az ügy tanácsadója leszek.
Az idő mindent megmagyaráz.
Elkeserítettelek?
Egyáltalán nem.
Megtudtam, hogy nincs remény, mind meghalunk, és a Drenai birodalomnak vége.
Hát miért keserednék el?
Serbitár elnevette magát.
Tetszel nekem, Rek? Azt hiszem, kitartasz végig.
Persze, hogy kitartok, mosolygott Rek. Mert tudni fogom, hogy az utolsó falnál két felnyergelt ló vár rám.
Apropó, nincs valami erősebb italotok, mint a víz?
Sajnos nincs, válaszolta másik.
Az alkohol tompítja az érzékeinket. Ha szükséged van rá, szólhatok valakinek, hogy hozzon neked a legközelebbi faluból.
Nem isztok, nincsenek nők, nem esztek húst.
Mit csináltok a szabadidőtökben?
Tanulunk, felelte Serbitár. Gyakorlunk, virágokat ültetünk, és lovakat nevelünk.
Nem unatkozunk, hidd el.
Nem csodálom, hogy szívesen eljöttök meghalni, állapította meg Rek mély meggyőződéssel.